Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a MeToo kampány hatásáról és eredményeiről beszélgetünk Virt Judit jogásszal, nőjogi szakértővel. Judit több mint 25 évnyi civil szervezeti tevékenysége során egyebek mellett képzéseket, protokollakat dolgozott ki a nők elleni erőszak áldozataival és elkövetőivel kapcsolatba kerülő szakembereknek, intézményeknek. Emellett önsegítő csoportokat facilitált párkapcsolati erőszak és gyerekkori szexuális visszaélés áldozatainak. Részt vett számos nők elleni erőszakról szóló kutatásban, jogalkotási kezdeményezésben és szakmai módszertanok kidolgozásában. 15 éve személyes segítő tevékenységet is végez, és a mai napig önkénteskedik a NANE Egyesület segélyvonalán. Felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Partizán idén tavasszal folytatja országjáró turnéját. 7 térségben találkozhatok a kollégáimmal a turné állomásain, minden helyszínen alul tárgyal, de rendkívül fontos társadalmi jelenségekről készülnek adások, amelyeket a csatornán is követhettek péntektől hétfőig. Minden információ elérhető a turné.partizán.hu oldalon és a Partizán social media csatornáin. A Zsófilter hangutó munkáért köszönet Irsik Bencének, az arcolatért Kili Zsannának. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok. Kezdünk. Szia, Judit!
Szia!
Pont beszélgettük, hogy itt voltál 2023. novemberében legutóbb a podcastban, és akkor a bántalmazásról, illetve egészen pontosan a kényszerítő kontrollról, mint fogalomról beszélgettünk, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Egyébként, aki szeretné meghallgatni, nagyon ajánlom. A Bántalmazás nem mentális zavar címmel van fent a YouTube-on meg a podcast applikációkon, és ez a második évad 5. epizódja, úgyhogy örülök, hogy itt vagy újra. Köszönöm.
Köszönöm, hogy ismét itt jöhettem.
A MeToo-ról nekem ilyen vegyes emlékeim és asszociációim vannak, és egyrészt már akkor is emlékszem, amikor a MeToo kampány így szárnyra kapott, ugye először Amerikában, aztán Magyarországon, hogy nagyon lelkes voltam tőle, én is tettem ki, emlékszem, Facebook posztot azzal kapcsolatban, mert nem tudom pontosan, hogy mi volt a tartalma, de hogy engem is ért szexuális zaklatás, ezt valamilyen módon kifejeztem, és nagyon megindító volt, hogy mennyi nő tette ki a történeteit, ilyen vagy olyan módon, és nagyon különböző történeteket, de már akkor is egy kicsit zavart az, hogy ezt elkezdte a sajtó is, meg a közbeszéd is egy ilyen különleges pillanatként kezelni, mint hogyha akkor találtuk volna fel a szexuális zaklatásról szóló vitát, vagy az arra való odafigyelést. És akkor teltek az évek, és ez egyre inkább egy ilyen referenciapont is lett, de egy kicsit, mintha egy ilyen, nem szitokszó, de egy ilyen fura jelentéssel is töltődött meg, és ilyen reflexzerű reakciókkal találkozik az ember, hogy ha a MeToo most már nem lehet ugye flörtölni a munkahelyen attól, meg a nők kezébe milyen eszközöket adott, amivel majd visszaélhetnek, meg fegyver lett a nők kezében, meg ilyen hülyeségek, amiket mondanak az emberek. És az az első kérdésem hozzád, hogy te hogy emlékszel vissza erre 2017-ben, amikor ez elindult, vagy így felfigyeltél rá, és hogy számodra milyen jelentése van?
Én azt hiszem, hogy nagyjából leginkább azt éreztem, hogy végre, hogy épp itt az ideje. Tehát, hogy már igen ideje van annak, hogy nagyobb láthatóságot kapjon ez a probléma, és nyilván azért kapott nagyobb láthatóságot, mert olyan fajta hírességek buktak le akkor éppen, és úgy buktak le, hogy azt nem lehetett figyelmen kívül hagyni, mint ahogy ez általában történik, hogy muszáj volt kezdeni vele valamit, és nyilván a MeToo-nak az egyik oka, az egész mozgalomnak az egyik oka pont az, ugyebár, hogy megpróbálták azért így is figyelmen kívül hagyni, és ez mindig így történik, tehát hogy korábban is nem elsősorban az a probléma alapvetően az ilyen zaklató, vagy akár szexuális erőszakig elmenő viselkedéseknek, hogy nem lehet róla tudni, hanem az, hogy eltusolják, vagy nem veszik komolyan eleve, de hogy akkor az lett ebből, hogy elég fontos volt az az ember, akiről elég sok ember állította, hogy elég súlyos visszaéléseket követett el, és na mindegy, majd mindjárt kitérünk arra, hogy én nekem meg egy másik problémám van ezzel a MeToo dologgal, de hogy elég súlyos visszaéléseket követett el elég sok ember ellen ahhoz, és elég híresség volt ahhoz, hogy ne lehessen szőnyeg alá söpörni, és maguk a panaszosok is többen elég hírességek voltak, és volt valamennyi nyilvánossághoz való saját hozzáférésük. Tehát, hogy én nekem alapvetően az volt azért a gondolatom akkor, hogy na, hát akkor most már végre itt az ideje ennek. És aztán egyáltalán nem voltam meglepve azon, hogy sőt, tulajdonképpen azon voltam meglepve, hogy egy kicsit később kezdte ezt követni az, hogy na hát most aztán minden hatalom a nők kezében van, és mindenki vissza fog vele élni, mint amennyire ez gyakori szokott lenni. Tehát egy kicsit később, mint általában, vagy korábban, egy jó néhány ügy hát megjelent, meg le is zajlott addigra, amire így egy pár évvel ezelőtt tulajdonképpen csak, egy-két-három évvel ezelőtt igazán, elkezdtek erősebbek lenni azok a hangok az én megélésem szerint. Én azért nem követek minden egyes ügyet nagyon szorosan, de nekem úgy tűnik, hogy nem olyan nagyon-nagyon régen kezdett el megfordulni igazából az ezzel kapcsolatos gondolkodás abba az irányba, hogy ez nettó mindig egy visszaélés. És itt egyébként kapcsolódik ez a dolog ahhoz, ami az én problémám ezzel a MeToo-val, ami az, hogy nagyon összemosódtak benne a különféle sérelmi cselekmények, tehát a különféle viselkedések, amik sérelmet okoznak. És ezért egészen az enyhébb szexuális zaklatástól, relatíve enyhébb, úgy értem, hogy például érintés nem tartalmazó szexuális zaklatástól, a súlyos szexuális erőszakig gyakorlatilag minden ilyen zaklatás címkét kapott, ami nem tesz jót szerintem a tisztánlátásnak. Egy szexuális erőszakot például valakinek a bedrogozását, és amikor nem tud magával, akkor megerőszakolását, azt nem lehet szexuális zaklatásnak nevezni. Persze nyilván mindent lehet, de egyáltalán nem szerencsés, és nagyon pontatlan. Az egy egészen más cselekmény, egész más elbírálást igényel, egész más vizsgálatot igényel, tehát, hogy egyáltalában nem hasonlít ahhoz, mint amikor valaki, nem tudom én, ilyen nem feltétlenül a szexuális aktusig elmenő, kisebb fajta szexuális, vagy relatíve enyhébb, ezzel nem a traumatizáló hatását akarom csökkenteni, de mindenféleképpen mondjuk tényleg mondjuk nem egy ilyen erősen fizikai támadást tartalmazó, szexualizáló légkörteremt, vagy szexuális, nem tudom, cselekményt csinált, tehát ha valaki megfogdos valakit, az nem lesz ugyanolyan, mint hogyha megerőszakolná. Nyilván mind a kettőnek megvan a maga nagyon káros hatása, nyilván amikor dolgozunk vele, akkor nem feltétlenül ugyanazzal kell dolgozni, nem ugyanúgy kell vele dolgozni, hogy ha segíteni akarunk abban, hogy valaki ezen túl legyen, de minden esetre nem hasznos ezeket összemosni. És ez az én problémám ez volt, hogy hirtelen minden zaklatás lett az is, ami gyakorlatilag emberkereskedelem.
Itt a sajtó felelősségére gondolsz, hogy ők hogy keretezik, vagy az, hogy igazából bárki bármit mondott, és nem igazán jól kategorizálta az adott dolgot, vagy mi az, ami igazán zavart, vagy kinek a, nem tudom, felelősségét érdemesebben keresni szerinted?
Én azt gondolom, hogy a sajtó lehetett volna egy kicsit körültekintő, mert most már azért vannak erről tudások, de nyilván ezt a szakértők vagy a szakemberek tudták volna elsősorban így egyértelműsíteni a sajtó munkások számára is, és ők tudtak volna, vagy ők lehetnek mindig nagyon pontosak abban, hogy hogyan neveznek valamit, és akkor nyilván a sajtó azt fogja visszaadni. Az, hogy milyen címmel jelenik meg valami, az ugye gyakran nem tükrözi azt, hogy mi van a cikkben, vagy mi van valóban a tartalomban, mert a cím az, hát azt nem is feltétlenül az újságíró maga adja, hanem a szerkesztője, és a célja az, hogy minél többen akarják elolvasni a címet, tehát elképzelhető, hogy túlzó, vagy éppen így megbotránkoztatóan enyhítő, vagy elmosó, de nyilván ebből nem tudjuk levonni a következtetést, de amikor a nyilatkozatokat olvassuk, meg amikor a leírásokat olvassuk, tehát mondjuk maga az újságíró vagy a riporter foglalja össze, akkor ott visszatükröződik ez a pontatlanság. És magában a nyilatkozatokban, magukban a nyilatkozatokban is sokszor visszatükröződik. Úgyhogy ez mindenféleképpen szerintem egy olyan dolog, amit még tisztába kell tenni a jövőben, tehát ez nem jó, ha így marad, nem tudom, hogy mennyi esély van rá, hogy tisztába tegyük, de hasznos lenne tisztába tenni. Ami pedig ezt a bizonyos nagy hatalmi visszaélés dömpinget illeti, én ezen nem vagyok annyira meglepve, hogy ez a gondolás, mert hogy...
Mármint ez a fajta backlash, hogy ez most...
Hogy ez az ilyen általános vélemény, vagy hogy ezt sokan így hangoztatják, és akkor fölhozzák azt a 3,5 példát, amit erre föl tudnak hozni, szemben a sok ezer zaklatási esettel, amit megalapozottnak találtak. Ez minden nők elleni erőszak témában, ez mindig így volt, és mindig így van jelenleg is, és nagyon remélem, hogy nem lesz mindig így. Tehát amikor nők elkezdenek határt, és itt elsősorban nőkről beszélünk, de egyébként valamennyire lehet tudni, hogy ha a férfiakat ér szexuális zaklatás, akkor ebben a körben a férfiakat is kevéssé veszik komolyan, és azt is megpróbálják eltusolni. Tehát, hogy amikor erőszak elkövetők hozzájuk képest valamilyen oknál fogva ténylegesen, vagy hiedelem szerint hozzájuk képest kevesebb hatalommal rendelkező személyek ellen erőszak cselekményeket követnek el, és ez ellen ezek a csoportok vagy egyének, akik ebben a bizonyos kevésbé hatalmi helyzetben vannak, föllépnek, akkor ezt így a rendszerek nem szokták szeretni, és akkor előállnak ezekkel a mítoszokkal arról, hogy most aztán már bárki bármikor megvádol valakit, akkor tönkre tudja tenni vele a másik ember, a megvádolt személy életét. És ezt láttuk az összes gyerekek elleni szexuális visszaélés esetben, ahol tanárok, ifi vezetők, szülők éltek vissza a gyerekekkel, tehát hatalmi helyzetben levő felnőttek. Ez egy állandó mondás, totál tévhit egyébként, és teljes tévképzet. Nem gondolom, hogy véletlenül ismételgetik ennyit, hogy ezek a gyerekek így össze-vissza hadoválnak mindent, és ezzel rögtön tönkre teszik az életét annak, akit megvádoltak. Ebből egyik oldal sem igaz, tehát, hogy a gyerekek nem vádolnak össze-vissza, nagyon-nagyon kevés szexuális abúzus elkövetőnek az élete sínli meg eléggé azt, hogy ő egy szexuális erőszak elkövető volt, vagy szexuális abúzus elkövető volt, és ugyanez igaz szó szerint a szexuális zaklatásra, a szexuális erőszakra, a szexuális kényszerítésre, és egyébként még a párkapcsolati erőszakra is, még azokban az országban is, ahol annak egyáltalában lehet valamilyen következménye. Tehát ahol egyáltalán az, ha valakiről azt mondják, hogy bántalmazó, az bármilyen következménnyel járhat, elvileg az a percepció, ott is mondják ezt, hogy tönkre lehet ezzel a váddal tenni valaki életét, és ez ott sem igaz. Már Magyarországon ez föl sem merül, ugyebár ez a hiedelem, ez nincs közszájon, mert hogy Magyarországon abszolút nem lehet amúgy se tönkre tenni valakinek az életét azzal, hogy ő bántalmazó, tehát így irreleváns lenne ezt a tévhitet terjeszteni. De mindennel kapcsolatban, aminek elvileg lehet valamilyen következménye jogilag, azzal kapcsolatban ezt a tévhitet terjesztik ezekben a hatalmi visszaélés témákban, és sehol sem igaz.
Mindjárt tovább mehetünk ezen a intézményi vonalon, hatalmi visszaélés vonalon, de még egy pillanatra visszatérve arra, hogy mi volt ez a pillanat, amikor a MeToo kampány során online kifejezték nők, hogy mi érte őket, az nagyon erős volt szerintem, hogy nők kiírhatták magukból. Úgy érezték, hogy van egy pillanata annak, hogy megoszthatják azt, hogy mi történt velük, legyen az bármi, de valamilyen visszaélés. És mint pillanat, mint mozgalmi pillanat, hiába történt online, de szerintem akkor is nagyon, nagyon megerősítő volt, nagyon fontos volt, és nagyon sokan, például emlékszem, a bátyám is, vagy egy ilyen fiú ismerőseim is akkor döbbentek rá, hogy hát mennyi ismerősüket, mennyi nőt az életükben érint ez. Ami persze egy ilyen kicsit, hogy mondjam, irritáló dolog is olyan szempontból, hogy miért ez kellett ahhoz, de oké, tehát volt egy ilyen pillanata is ennek, ami fontos volt és jó volt. Hogy aztán hosszú távon ez mennyire maradt a fejükben, vagy mennyire tartotta aztán mondjuk a nyilvánosság fontosnak, az már egy másik kérdés, meg hogy igen, milyen backlash lett utána. de tök fontosak ezek a feminista kritikák is szerintem, és amikor arról beszéltél, hogy összekeveredtek a dolgok, akkor azonnal Nógrádi Noá jutott eszembe, és hallom, ahogy mondja, hogy a nők elleni erőszak kontinuuma. Ugye leválasztva magunkat arról, hogy a sajtó vagy a szakemberek nem tették tisztába a fogalmakat, és nem jól fogalmazták meg ezeket, az is egy nagyon fontos része ennek, hogy itt tényleg a kontinuumon lévő mindenféle történet megjelent, és hogy fontos azt is látni, hogy ezek természetesen összefüggnek, de tény, hogy fontos látni azt, hogy milyen típusú történetek jelennek meg, és akkor ugye vannak az egyéni történetek, az egyszeri visszaélések, meg vannak aztán igen ezek a hatalmi személyekkel kapcsolatos, mit tudom én, a munkahelyem van egy csávó, egy főnök, egy valaki, a színházban van egy igazgató, egy rendező, egy valaki, akiről mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon para, és egyébként nem tudom hány nő vallja azt, hogy visszaélést követett el ellenük, de hogy igazából a nők nem jó kedvükből irogatták ki ezeket, tehát hogy szerintem ez is egy fontos része ennek, hogy tudatosítsuk azt, hogy itt nem arról volt szó, hogy a nők itt tömegesen most akkor bosszút akartak állni minden férfin, és az egész életükben fel akarják hánytorgatni a mindenféle sztorikat, hanem az áldozatok, akármilyen erőszaknak, visszaélésnek, zaklatásnak az áldozatai nem jó kedvükből csinálják ezt, hanem mert úgy érzik, hogy egyébként más tere, helye nincsenek, vagy máshol nem hallgatnák meg őket, és végre itt volt egy pillanat, amikor ez meghallgatást talált, akár csak egy poszt erejéig. És idehoznám még egy rétegként ehhez, Gregor Narinkónak az egyik idézetét, amikor írta, 2017-ben készült egy interjú 168 órán, amikor azt mondja, hogy ez egy ilyen neoliberális, neopatriarhátusi kontextusban azt hirdeti a nőknek, hogy oszd meg személyesen a zaklatást, egyedül te vagy felelős a helyzetedért, tehát ezt szintén az ilyen feminista kritikaként hozom ide, hogy volt ennek egy ilyen vetülete is, Anikó szerint, akivel egyébként az előző adásban ajánlom, hogy hallgassátok meg az ELTE erőszakügyekkel kapcsolatos folyamányokat, zárójelbe zárva, tehát hogy sok rétegű ez a dolog, és tényleg feminista kritikája is érvényes, szerintem több szempontból. Volt Julie Bindelnek is egy érdekes idézete, és mindjárt befejezem ezt a nagyon komplex monológot, hogy a Women's Liberation Movement, tehát a nők felszabadításáért történő mozgalom az 60 éve aktív, és hogy a MeToo-t ő nem tartja egy mozgalomnak, hanem egy pillanatnak ebben az egészben. Mm. És azt hiszem ez is kifejezte az én akkori érzéseimet. Mindezt lezárva, hogyha megérkezünk Magyarországra ebben, és fókuszálunk azokra a történetekre, és most itt direkt nem megyünk bele a különböző botrányokba, mindenki tud olvasni arról, hogy mi lett a különböző nagy színházi rendezőket, áldozatokat érintő esetekkel, de te voltál az egyike azoknak, akiket például a színházi botrányokkal kapcsolatban felkértek etikai kódex vagy protokoll kidolgozására, és volt 2017-ben egy nyílt fórum, amit, ha jól tudom, a FESZ akkori társelnöke dr. Rihai Kovács Zita szervezett, ugye? És te is részt vettél ezen, emlékszem, és elmentem erre az eventre, és akkor ennek az volt a célja, minek ment oda címen, hogy a színházak kidolgozzanak és elfogadjanak etikai kódexet, ami jó lehet a megelőzésre is. És akkor itt adnám át neked a szót, hogy ez a konkrét helyzet, hogy ilyen protokollokra megszületett konkrét igény, ez milyen volt akkor, milyen nehézségekbe ütközött, mik voltak az akkori kihívások, és aztán hogy mi lett belőlük?
Mm-hmm. Rögtön rátérek, csak még ha szabad visszatérnem egy pontra, és ez egyébként a protokollokkal is kapcsolódik, ami nagyon izgalmas szerintem, ez a bosszú kérdése, hogy eléggé jellemző, sőt, tényleg Magyarországon aztán különösen, ahol igazából tényleg nagyon illuzórikus lenne azt gondolni, hogy áldozatok nagy kártérítéseket bírnak kapni, vagy óriási nagy elégtételeket az igazságszolgáltatástól, de még ahol tudnak, ott is nagyon gyakran nagyon világos, hogy az áldozatok, az érintettek, akik néha nem is szeretik magukat áldozatnak nevezni, De a célszemélyek, ha most főleg a zaklatásról beszélünk, igazából két dolgot akarnak. Az egyik, hogy kerüljön elismerésre a sérelem, ami érte őket, akár az elkövető, akár a környezet által. Vegyék komolyan, vegyék figyelembe, vegyék tudomásul, ismerjék el, hogy ez volt, és hogy ez nem oké, és hogy érjék el, hogy az elkövető abba hagyja, vagy ha nem hajlandó monitorozva abba hagyni, tehát úgy értem, hogy ellenőrizhetően abba hagyni, akkor kerüljön el onnan a környezetéből. Tehát, hogy alapvetően az áldozatok, az érintettek biztonságot akarnak, különösen a szexuális zaklatás kapcsán, aminek egyik fő terepe a munkahely, ott leginkább azt akarják, hogy tudjanak a munkájukra fókuszálni, és ne vigye el a figyelmüket olyasmi, amivel másoknak nem kell megküzdeni, és ezért például ezáltal ők hátrányba kerülnek a teljesítmény kapcsán, mert hogy más dolog foglalja le a figyelmüket. Tehát egyrészt ez a bosszú is egy abszolút tévhit hiedelem, illetve egy kifejezett rossz hírkeltés, én azt gondolom. Tehát, hogy ez is célirányosan van ismételgetve állandóan, és konkrétan nem igaz. Nyilván van nagyon kevés kivétel, mint hogy minden alól van nagyon kevés kivétel, de abszolút túlnyomó többségben ez egyáltalán nem igaz, és nem indulhatunk ki ebből. És úgy kapcsolódik ez a protokollokhoz, tehát azokhoz a szabályzatokhoz, amiket intézmények meg tudnak alkotni maguknak azért, hogy például a munkahelyi zaklatást azt kezelni tudják, és adott esetben megelőzni tudják, hogy az egyik legnagyobb aggodalom ott is az elkövetők körül szokott lenni. Intézmények, cégek, vállalatok, nagyvállalatok, kisvállalatok, civil szervezetek, bárki, aki ezen gondolkozik, az elsődlegesen azon izgul, hogy lehet az biztosítani, hogy majd nem ér senkit hamis vád, és hogy lehet a személyiségi jogait biztosítani annak az embernek, aki meg van vádolva, és hogy lehet garantálni, hogy őt nem fogják olyan hátrányos következmények érni, amik nem is kellene, hogy érjék, mert nem is csinált semmit, vagy túlzóak. Igaz, hogy csinált valamit, de ez azért mégiscsak túlzás. És itt szokott általában kiderülni, különösen ahol van protokoll, és ezért vannak eljárások, mert van mire hagyatkozni, és ezért vannak bejelentések, és annak nyomán történnek eljárások, vagy folynak, hogy ott szokott nagyon markánsan meglátszani, hogy az érintettek, a célszemélyek, az áldozatok azt szokták akarni első körben, hogy tőlük kérjenek bocsánatot, hogy ígérjék meg nekik, hogy többet olyan nem fog előfordulni, és aztán tényleg ne forduljon elő, hogy ne kelljen mondjuk adott esetben egy légtérben dolgozniuk az elkövetővel, ha nem hajlandó kirúgni, vagy nem csinált akkora dolgot, ami miatt ki kéne rúgni, vagy nem akar elmenni, mert egyébként nagyon sokszor ezek az elkövetők maguktól mennek el, amikor azt érzik, hogy körülöttük már nem olyan nagyon sima a levegő, mint ahogy addig volt, vagy hogy többen is egy kicsit furcsán néznek rájuk, és elkezdenek attól tartani, hogy nehogy őket is. Tehát amikor így nem olyan kés a vajban már a közeg, mint amilyen addig volt, akkor elmennek és keresnek maguknak egy másik közeget, ahol még nem ismerik őket, és ahol az elején ugyanígy kés a vajban lesz az ő lehetőségük arra, hogy visszaélnek szexuálisan, vagy zaklassanak, vagy bármilyen egyéb hatalmi demonstrációt tartsanak valaki más felett, aki fölött úgy érzik, vagy úgy látják, úgy tapasztalják, hogy megtehetik. Tehát, hogy van a szankciók fejezetben, ami hát nyilván egy külön fejezet, hogy milyen szankciókkal lehet sújtani egy elkövetőt, a szankciók fejezetben számos, közel egy tucat lehetőség van az előtt, hogy valakivel szemben bármilyen jogi lépést kéne tenni, vagy akár még az előtt is, hogy meg kéne tőle válni valójában munka erőként. Tehát, hogy, és ez is szokott történni egyébként. És a legsúlyosabb következmény, ami tud történni, az tényleg az, hogy megkérik szépen, hogy közös megegyezéssel távozzon.
Tehát az nem jellemző, hogy kirúgják az elkövetőt?
Az a legritkább eset, igen, és tényleg azt így nyilván alá is kell támasztani, és nagyon kevés munkája hajlandó mondjuk egy fegyelmi eljárást indítani, amire amúgy minden körülmények között már most is, meg szakmai protokoll nélkül is van lehetőség. Természetesen nem megengedhető viselkedések miatt fegyelmi eljárást indítani a legtöbb munkahelyen, de vannak kisebb munkahelyek, ahol nyilván ez nem egy járható út, vagy nem egy bevett szokás, vagy nem is lehet azzá tenni. Tehát, hogy alapvetően az szokott történni tipikusan, legjobb esetben is, hogy ezek az emberek közös megegyezéssel távoznak, mindenféle hátrányos következmény nélkül gyakorlatilag. És ugyanez igaz az iskolákra, ahol tanárok gyerekekkel hatalmaskodnak, vagy akár élnek vissza, vagy szexualizálnak gyerekeket, és gyakorlatilag minden munkahelyre, ahol ilyen hatalmi viszonyok vannak, és szinte mindenhol vannak gyakorlatilag. Úgyhogy a protokollokban ez nagyon világosan tükröződik, és itt elérkezünk egy másik részéhez a kérdésednek, hogy mit szokott történni, amikor egy ilyen beindul, egy ilyen folyamat. Ugye ez általában egy eset váltja ki, minimum egy, vagy esetleg több eset, amit már nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Az első kör az mindig az, hogy megpróbálják szőnyeg alá söpörni, és aztán, ha nagyon súlyos, vagy ha elegen szólnak, vagy mind a kettő, akkor, és már nem lehet, vagy a sajtóhoz fordul valaki, és már nem lehet a szőnyeg alá söpörni, és már nem lehet szétmaszatolni, és letagadni, és szétrelativizálni, akkor beindul lassan egy olyan gépezet, hogy jó, hát akkor kezdjünk ezzel valamit, akkor legalább ezzel demonstráljuk, hogy a jövőben nem akarjuk, hogy ilyen lehessen, és akkor ha attól függően, hogy mekkora az adott intézmény, vagy szervezet, vagy vállalat, attól függően növekedhet nyilván azoknak is a száma, akik előállnak ezekkel a kifogásokkal. Hogy igen, de mi lesz a hamis bejelentésekkel, igen, de a személyiségi jogai a megvádoltaknak, igen, de a visszaélések, az ezzel való visszaélés, hogy az hogy lehet kiszűrni, és ezek mindig sokkal előbb jelennek meg ezek az aggodalmak, mint azok az aggodalmak, hogy hát igen, de itt nekünk valahogy ki kéne állni azokért a munkavállalóinkért, vagy azokért a kollégáinkért, vagy azokért a gyerekekért, mondjuk adott esetben egy iskolában, vagy egy egyetemen, akiket ilyenfajta sérelmek érhetnek. Tehát először mindig ki kell takarítani az utat, egy kicsit olyan, mint abban a sportban, ahol így a jeget így szaladnak és takarítják előre.
Mi ez, curling?
Igen, a curlingben, hogy takarítják a gólya előtt az utat, szóval előbb mindig egy kicsit így ki kell takarítani, vagy nagyon ki kell takarítani az utat, és meg kell nyugtatni mindenkit, hogy ezt most nem azért csináljuk ám, hogy ezek a nők, akik valóban azzal szórakoznak, hogy amúgy az egészen legbensőbb és legintimebb sérelmeiket így a világ elé tárják, mert nyilván ez így nagyon jó nekik, és aztán utána visszaéljenek azzal, hogy mindenki rögtön bemondásra hisz nekik, ahogy ez már lenni szokott.
Bocsánat, fel kellett röhögnöm ezen.
Igen, és aztán learassák az ezzel kapcsolatos hatalmas előnyöket, és babérokat, ahogy szintén ez már tipikusan lenni szokott. Igen. Tehát, hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mindeközben elképesztően fogunk vigyázni nagyon körültekintően az állítólagos elkövetőknek az összes létezhető jogaira, és érzékenységére, és lelki világára, és hogy kizárólag olyasmiért fogjuk őt egy icipicikét felelősségre vonni, amit valóban csinált, és amit nem egy emberrel csinált egyébként általában, mivel hogy a szexuális zaklatás pont az olyasmi, de egyébként az összes szexuális cselekmény és a bűncselekményt elérő szexuális cselekmények is tipikusan olyanok, amiket nem egyszer csinál az elkövető. Hát ez sem. Tehát, hogy így ne nagyon tudja a továbbiakban csinálni, ezt próbálnánk. Hát csak elérni, ha lenne olyan kedves és szíveskedne ebbe valahogy nagy lelkűen beleegyezni.
Wow, igen. Ez így megfogalmazva, hát egyrészt tudjuk, hogy így van, másrészt elég lehangoló. És most én a 2017-es FESZ protokollt hoztam ide, De kíváncsi vagyok arra, hogy a tapasztalatod szerint egyébként a MeToo kampánynak ez egy konkrét hatása volt, hogy megszülettek ilyen protokollokra az igények a különböző intézményektől, vagy ez előtte is volt, csak nem tudtunk róla, téged kértek-e fel előtte ilyesmire, mi az, amit erről tudsz mondani?
A Független Előadó Művészek Szövetsége az egy úttörő volt egyértelműen ebben a kérdésben, és ez egyértelműen Jai Kovács Zitának volt köszönhető nyilvánvalóan. Azon kívül, hogy nyilván egy kicsit kényszerhelyzetben is voltak, mert a kirobbanó botrányok, tehát amennyire ezek végül is botrányokká váltak, de ezek az esetek, ezek tényleg elsősorban az előadó művészeti szakmákban váltak először így jobban ismerté, de az utókor bebizonyította, hogy igazából nincs kényszerhelyzet, tehát hogy azért el lehet mismásolni, ezeket is el lehet tusolni, meg túl lehet lépni rajta, meg úgy lehet csinálni, mintha sosem lett volna, és ez több helyen így meg is történt, és több elkövetővel, vagy állítólagos elkövetővel vizsgálat nélkül is megtörtént, hogy ugyanoda huppantak vissza gyakorlatilag egy kis ingadozás után, vagy megrezgett egy picit a föld, de hogy alapvetően visszaálltak a falak a maguk helyére. Tehát, hogy ezért aztán ezt nem írhatjuk egyáltalán a kényszerhelyzet számlájára. Kizárólagosan nem egyértelműen ezt arra a kezdeményező készségre és elkötelezettségnek tudhatjuk be, ami Zitában akkor megvolt, és mivel egyébként maga mellé is tudott állítani más vezetőket is, tehát akkor ez a nyitottság, ez ezt eredményezte. Az egy nagyon alapos, szerintem, hát Magyarországon valószínűleg az első ilyen kaliberű, nagyon alapos szakmai szabályzat volt, működési szabályzat a hatalommal való visz, és ők figyeltek is arra, és fontos is volt nekik, hogy ne csak a szexuális zaklatásra térjen ki, hanem általában a hatalommal való visszaélésre, amiről akkoriban tényleg sokat hallottunk, hogy ez hogyan tud megvalósulni nem csak szexuális zaklatás formában az előadó művészetek körében, és egyébként nyilvánvalóan nem csak ott, azóta nagyon sok példánk van arról, hogy ez hogy tud megvalósulni, ezek hatalmi visszaélések munkakiosztásban, szabadságkinemadásban, kiszámíthatatlan elvárások és önmagunknak is ellentmondó elvárások felállításában, munkahelyeken, tehát hogy legyen szó külön, és legyen nevesítve külön az, hogy a hatalmi visszaélésekkel, a zaklatással, akkor is, ha nem szexuális jellegű, specifikusan a szexuális zaklatással és az ellenséges munkahelyi légkör teremtésével kapcsolatos viselkedéseket is szankcionálja. Egyrészt elismeri, hogy ezek mind vannak, és szankcionálja is őket, ez a protokoll akkor tartalmazott példákat, a felhasználás megkönnyítése érdekében, természetesen nem kimerítő felsorolással, tehát nyilván, hogy olyan példát él meg valaki, ami nincs benne, attól az még lehet visszaélés, és szabályozza azt, hogy milyen eljárás biztosíthatja azt, kik járjanak el, és milyen módon annak a biztosítására, hogy ez tényleg egy fair eljárás mindenki szempontjából, és nem csak az elkövető szempontjából, hanem az érintett célszemély szempontjából is, szabályozza azt, hogy milyen szankciók lehetségesek, és szabályozza nyilván azt, hogy valaki ezzel elégedetlen, akár melyik oldal, akkor mit lehet csinálni, hova lehet tovább menni. És ebben a protokollban benne van az is, hogy szabályozza azt is, hogy a jövőbeli esetek elkerülése érdekében az adott intézmény vagy szervezet mit vállal arra, hogy ilyen megelőző programokat valósítson meg intézményen belül. És ez egy opcionális, választható lehetőség, mindenki összerakhatja a saját úgynevezett megelőző csomagját, vagy akciótervét erre, és választhat a lehetséges rendelkezésre álló eszközök közül, ami lehetnek belső kampányok, lehetnek felvilágosító, nem tudom, videók, lehetnek workshopok, amiket egy helyen lehet tartani, vagy bármi egyéb, ami csak az eszébe jut bármilyen intézménynek. Iskolákban is lehet ilyet csinálni, munkahelyeken is lehet ilyet csinálni, mindenki személyre szabhatja. És akkor az lett ezzel, hogy ezt akkor a tudomásom szerint, igen, ezt a FESZ akkor elfogadta, tehát én ennek a megírásában és megismertetésében vettem részt, leginkább a megírásában és az előzetes hát felvázolásában vettem részt Zitával, és aztán utána, hogy ebből lettek-e ügyek, amikre ezt lehetett alkalmazni, arról már nyilván az nem volt az én dolgom, hogy arról én kapjak hírt, tehát nyilván ezt nem tudom. Azt tudom, hogy ehhez hasonló protokollok születtek, és másutt is. Engem is kértek föl ilyenre, Zitát is kérték föl ilyenre, lehet, hogy azóta másokat is kértek föl ilyenre. Tudom, hogy Sebestyén Andrea is működik, ugye ő az zaklatásmentes honlapon elérhető, ő is működik ilyen területen, és tudomásom szerint foglalkozik ilyesmivel, tehát most már van egy néhány szakember Magyarországon, aki tud viszonylag hát professzionális ilyet írni, illetve intézményre szabni. A fő motivumok, amik benne kell, hogy legyenek ahhoz, hogy hasznos legyen, azok megvannak. És aztán persze az intézmények a helyi viszonyokra szabják. Vannak intézmények, amelyek az etikai kódexükbe építik be, mert az már úgy is van nekik, van, aki a szervezeti és működési szabályába beleépíti, mert az úgy is van neki, van, aki csinál egy harmadikat, de hivatkozik benne az etikai kódexre és vagy a szervezeti működési szabályzatra. Tehát ezt teljesen egyénileg lehet kidolgozni. Az én tapasztalatom az, hogy nem lett egy nagy hulláma annak, hogy ilyet akarnának az intézmények. Viszont van egy érezhető érdeklődés a nullához képest, ahonnan kiindultunk, nem tudom, mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy hát a 0,1-hez képest. Van egy érezhető, kimutatható érdeklődés afelé. Még mindig változatlanul elsősorban vagy külföldi anyavállalat nyomására, tehát azért, mert mondjuk egy olyan nemzetközi cégről van szó, amelyiknek anyavállalata van másutt egy olyan országban, ahol ez már régóta adott, és ezért azt honosítani kell, vagy ügy miatt, de most már, ha ügy van, akkor több mindenkinek eszébe jut az, hogy akkor lehet, hogy ezzel kéne valamit kezdeni, jó lenne valamit kezdeni. És még csak nem is kell nagyon konkrét ügy. Tehát dolgoztam már olyan intézménnyel, ahol egyszerűen a nők egy része úgy érezte, hogy náluk a belső szervezeti kultúra valahogy egy kicsit úgy túl intim. És így mindenki elég jól el volt mindenki mással, tehát nem volt semmiféle egész, nem tudom, középmúltig, tehát nagyon rég kivételével, nem volt semmiféle visszaélés élmény igazából, vagy erős megélés, de ezzel együtt úgy érezték a nők, hogy van min dolgozni. És hogy akkor így bevállalta az intézmény azt, hogy akkor ő fog ezzel dolgozni, és létrehoz egy olyan közeget, amely komfortosabb, biztonságosabb a női munkavállalók, a női kollégák számára. Ami szerintem egy nagyon, nagyon előremutató és nagyon klassz dolog, és nagyon remélem, hogy ez azóta is így működik, és így jobb lett ott. Tehát, hogy nem is kell hozzá ahhoz, hogy valaki ezt alkalmazni, vagy valami hasonlatos dolgot alkalmazni akarjon, ki akarjon dolgozni saját maga számára, az alapvetően az kell, hogy fölismerje, hogy ez lehet probléma. Ha van ügy, akkor különösen elismerje, hogy ez probléma, hogy lehet vele valamit kezdeni, és elhiggye azt, hogy tényleg helyre lehet szabni, hogy nincsen benne semmi veszély ennek az elismerésében, illetve nyilván annak a számára, aki hatalmával vissza akar élni, van benne veszély, de azt szeretnénk, hogy neki legyen benne veszély, és itt, tehát itt fordul meg az elköteleződés. Tehát ha nem akarom igazából azt, hogy azért ez a magát rosszul, aki a hatalmával visszaél, akkor fogok mindenféle kifogásokat találni, hogy erre miért nincs szükség, vagy hogy ez miért nem jó, vagy ez miért veszélyes. Ha azt akarom, hogy ne az érezze magát veszélyben, akivel visszaélnek, hanem az érezze inkább magát veszélyben, a viselkedésének megfelelő mértékben veszélyben, tehát hogy nem csak úgy random, hanem attól függen, hogy ő hogy viselkedik, aki elkövet hatalmi visszaélést, szexuális zaklatást, bármilyen egyéb zaklatást, bullyingot, mobbingot, akkor az elköteleződésem megfordult, és akkor megnyílik az út arra, hogy tegyek ellene.
Ez nagyon fontos. És ezt nagyon érzékletesen mesélted, mert annyira szerintem el tudjuk képzelni mindannyian azt a helyzetet, amikor egyszerűen érezhető egy szervezeti kultúrán, hogy itt fogok-e támogatást kapni a felettesemtől, vagy sem.
Igen.
Vagy a kollégáimtól, vagy bárkitől, akihez fordulok. És ez tényleg egy csomó, hát írott és nem írott formában lehet éreztetni a munkavállalókkal, vagy a diákokkal, vagy a bárkikkel. Igen. Az intézményben. És egyébként említetted dr. Sebestyén Andrát, meg az aklatásmentes.hu-t, pont láttam 2024 novemberében jelent meg egy kutatása a munkahelyi szexuális zaklatással kapcsolatban. Ezt a Telexen lehet olvasni, egy összefoglaló cikket, január 14-i cikk. A címe: a felettes gyakran kineveti a munkavállalót, mikor az a zaklatás panaszával fordul hozzá. Na hát, elég beszédes itt is a cím.
Abszolút, igen, és a FES-nek a keretében jelent meg, a Friedrich Ebert Stiftungnak az égisz alatt jelent meg ez a kutatás, és ott fönt is van az egész, tehát ha valakit érdekel, akkor el lehet olvasni. És hát, hogy is mondjam csak, abban az értelemben egy nagyon-nagyon fontos kutatás, hogy Magyarországon erről a 2014-ben megjelent nemzetközi Európai Unió széles alapadatokon kívül, ami egy reprezentatív alapadat volt arról, hogy mennyi nőt ér szexuális zaklatás a munkahelyen, de hát ugye az 13 éve volt, vagy 14-ben jelent meg, a felvétel volt 12, tehát az adatfelvétel volt 12-ben, de minden esetre az már egy jó 10 éves. Azóta erről egy mélyebb vagy átfogóbb kutatás nem történt, és ez egy olyan felmérés, amelyben nők így tudtak beszélni is arról, hogy milyenek voltak a megéléseik. Ebben az értelemben ez egy nagyon-nagyon fontos kutatás, abban az értelemben, hogy meglepő lenne, abban az értelemben nyilván nem az, tehát nem meglepő. Tudjuk, hogy Magyarország egy elképesztően szexista társadalom, tehát hogy konkrétan általában az szokott kijönni, hogy még a régióban is a legszexistább.
Minden nemekkel kapcsolatos lista alján vagyunk.
Tehát... Igen, ez rettentően hát nehezményezhető, és egyáltalán nem olyan nagy csoda, hogy ez lecsapódik természetesen a munkahelyi viselkedésekben is, és a munkahelyi megélésekben is, de ezzel együtt tényleg nagyon fontos erről beszélni, nagyon fontos ezeket így feltárni. És hát az is nagyon fontos, hogy egyre több és több munkahely ismerje föl azt, hogy megintézmény, hogy ez nem olyan nagyon hasznos nekik. Tehát ugye az ILO, az egyrészt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az egyrészt egy ilyen munkaegészségügyi kérdésnek tekinti a munkahelyi hatalmi visszaéléseket, a mobbingot, a bullyingot, a szexuális zaklatást is, és másrészt pedig egy ilyen munkahelyi, tehát egyrészt egy ilyen munkahelyi egészség kérdésnek, de másrészt pedig arra is ráirányítja a figyelmet, és ebben sincs egyedül, hanem főleg Amerikában van nagyon sok kutatás ezzel kapcsolatban, hogy amúgy a munkahelyeknek nem kifizetődő különösebben ez, mert veszítik el sorra az amúgy nagyon megbízható munkaerőjüket. És azt nem tudom, hogy azt vizsgáltál valaha valaki, de én azt gondolom, hogy jó lenne, ha azt is vizsgálnák, hogy mi az, amivel kapcsolatban, vagy ami miatt mégis kifizetődő. Mert ugye a profitorientált munkahelyek nem csinálnák ezt akkor, hogyha valamit nem nyernének belőle. Azt tudjuk, hogy a patriarhátus nyer belőle. Tehát a férfi hatalom úgy általában az megerősödik, és megmarad attól, meg létrejön attól, hogy mondjuk például tömegével lehet szexuálisan zaklatni nőket, és ezáltal a munkateljesítményüket rontani, meg általában a közérzetüket rontani. De hogy ez egyes munkahelyeknek miért hasznos, arról nem tudom, hogy volt-e már kutatás. Tehát az egyéneknek benne, akik vissza akarnak élni, meg akik akarják, hogy férfiak tudjanak mondjuk jobban előre haladni a ranglétrán, meg többet keresni, tehát ott az egyéneknek is érthető, hogy ez miért hasznos, de hogy vállalatoknak például, amelyeknél fontos az, hogy elvileg, hogy ne veszítsenek el jó munkaerőket, hogy miért áldozzák mégis őket be gyakran. Arról nem tudom, hogy készült-e már valaha, tehát ebből a szempontból így felmérés vagy kutatás. És érdekes lenne tudni.
Igen. És most ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy a látencia is mekkora lehet, amit úgy értek, hogy gondolom az esetek többségében nem is jut a vezetőség tudomására, hogy valaki mondjuk ezért ment el, mert nem feltétlenül fogja ezt közölni. És itt megint visszautalhatunk arra, hogy mert hogy ugye egyáltalán nem kifizetődő sokszor előhozakodni sem.
Igen.
A történettel.
De én azt gondolom egyébként, hogy a munkahelyek azt szokták tudni. Uh-huh, nekem uh-huh. ez a benyomásom. Uh-huh. Megint csak erről sincsen szerintem. Tehát a munkahelyek, hogy mondjam, hatalmi oldalból ezt kevesebbet kutatták, mint áldozati vagy kiszolgáltatottabb pozícióban levő oldalról. Tehát, hogy mi történik azokkal, akiket kipécéznek, ők egyrészt egy kutatás során nagyobb valószínűséggel lesznek őszinték, mert ugye végre valaki meghallgatja őket, és érdekli, hogy mi történt velük. Tehát egyrészt nagyobb valószínűséggel lesznek őszinték, másrészt nyilván hozzáférhetőbbek, és szívesebben jelentkeznek egy ilyen kutatásra, vagy szívesebben válaszolnak. Az valószínűleg nehezebb egy kicsit elérni a hatalmi pozícióban levőket, és kiszedni belőlük, hogy te figyelj csak, te ezt miért csinálod tulajdonképpen? Miért is jó ez neked? De ezzel együtt azt gondolom, hogy ha eleget megkérdeznek közülük, akkor előbb-utóbb össze tudna állni egy kép, hogy miért is jó ez nekik. Mondom, egyéni szinten érthető, nagy széles társadalmi szinten is érthető, mert az olcsóbb női munkaerő az mindig hasznosabb, mint a drágább női munkaerő, ugyebár GDP-leg, meg globálisan, meg társadalmilag, de profitorientált cégileg mondjuk egy kicsit nehezebben érthető, tehát ott egy kicsit olyan, mintha evolúciósan ők önmaguk ellen cselekednének, ami ritka így a piacban, tehát hogy ez ott szerintem egy érdekes mechanizmus vagy dinamika működhet. De minden esetre igen, alapvetően azért azt fontos észben tartani, hogy nagyon sok mindenkinek nem érdeke az, hogy ezzel lehessen foglalkozni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a legtöbb munkahely, ahol ez mondjuk egy munkai kultúra része, hogy a nőket vagy a alacsonyabb pozícióban levő férfiakat lehet így terrorizálni, mert ez egy pszichoterror minimum, és adott esetben lehet fizikai is, hogyha fogdosással, vagy még súlyosabb fizikai, nem tudom, támadásokkal jár, hogy az a munkahely, ahol ez egy jelenség, ott tudják. Tehát tulajdonképpen az is egy ilyen hallgatólagos beleegyezés, hogy elengedik azokat a munkavállalókat, akik valószínűsítetően ezért mennek el, de meg se kérdezzük tőlük, hogy te tulajdonképpen miért mégy el, miért nem érzed itt jól magad. Mert nem akarjuk tudni. Vagy nem akarjuk, hogy ki legyen mondva. Nem akarjuk nyilvánosan tudni.
És mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, amikor egy adott intézményben mondjuk egy képzésre hívnak, képzést tartani, hogy ott mennyire receptívek az ott megjelenők, az ott résztvevők, egyáltalán milyen formában szokott ez működni, tehát részt kell-e venni a munkavállalóknak, vagy opcionális, és aztán az jön oda, aki hát nő, vagy szóval, érted? Így tudom elképzelni, hogy ott ül egy csapat nő, és akkor ők egyébként érdeklődőek, de mondjuk a vezetőségből vannak-e ott, vagy hogy férfiak vannak-e ott, mekkora az ellenállás, stb.
Hát ezek nagyon érdekes kérdések, és egyébként tréning stratégiai szempontból is nagyon érdekes kérdések. Nekem van tapasztalatom ilyen is, olyan is. Tehát van olyan tapasztalatom is, ahol szabadon választható volt a részvétel, meg olyan is, ahol kötelező volt. Van tapasztalatom olyannal is, ahol részt vettek a vezetők, meg olyan is, ahol nem vettek részt a vezetők direkt. Olyan tapasztalatom is van, ahol külön vettek részt, tehát hogy így a vezetők külön és a munkavállalók, vagy a nem vezető pozícióban levők nek egy másik workshop volt. Olyan is van, ahol ez egy hosszú folyamat volt, olyan is van, ahol egy vagy két alkalom volt maximum, vagy éppen csak egy előadást kértek. Tehát, hogy így nagyjából minden is van. Az például, hogy egy munkahelyen, ha a vezető részt vesz a többiekkel együtt, vagy több vezető részt vesz a többiekkel együtt egy ilyen workshopon, hogy ez hasznos, vagy inkább visszatartó erő, ez hát az adott már, amikor én oda belépek, vagy bármilyen tréner oda belép, már meglévő szervezeti kultúrától, meg szervezeti dinamikától függ. Van olyan, ahol ez jó, és van olyan, vagy akár lehet olyan konkrét személy, akinek a jelenléte visszatartó erővel bír, nem annyira nyílnak meg, nem mernek annyira részt venni, nem mondják el esetleg saját megéléseiket, vagy nem kérdeznek rá dolgokra, tehát hogy lehet ennek egy ilyen hátulütője, ezt érdemes előtte átgondolni. Mondjuk, ha én tudok beszélni előtte a meghívó intézménnyel, akkor át szoktam beszélni velük előtte, hogy ezt hogy tervezik, és hogy mi a mögöttes gondolat erről, és hogy megfontolták-e azt, hogy esetleg milyen hátulütői lehetnek ennek. Ugyanez igaz egyébként a kötelező vagy opcionális részvételre is. Tehát én láttam már olyat, ahol kötelező volt, és nagyon jó volt, hogy kötelező volt, és természetesen láttam olyat is, ahol kötelező volt, és ott többen is eléggé hát obstruktívan voltak jelen, vagy húzták a szájukat, vagy igyekeztek egyáltalán közben nem jelen lenni. Ha van rá mód, akkor én azt szoktam kérni attól, aki nem szeretne ott lenni, hogy ne legyen ott. Nem mindig van rá mód, mert a vezetőség ezt nagyon szigorúan előírta, akkor nyilván nem, én nem küldhetem ki, mert azzal őt olyan helyzetbe hozom, amiben nem akarom hozni, még akkor sem, hogyha amúgy nem segíti a folyamatot az, hogy ott van, hanem inkább hátráltatja. Ez egy tréneri feladat nyilván ezekkel a helyzetekkel megpróbálni, meg tudni birkózni. Nyilván ez témától is függ, de én olvastam már olyan nemzetközi trénernek írását, aki azt mondja, hogy ő kifejezetten szereti így kihozni a napvilágra, valaki kifejezetten obstruál, tehát kifejezetten próbálja hátráltatni, vagy akadályozni a folyamatot, valamilyen módon így rávilágítani egy picit erre, és szembesíteni ezzel, még nem feltétlenül számon kérően, de hogy így legyen meg, hogy ez történik. Tehát mindig mérlegelni kell, hogy nem az az egy ember van ott, vagy az a két ember van ott, aki nem szívesen van ott, hanem van ott rajta kívül még 15-20-8 másik ember, aki viszont ott akar lenni, és felé van kötelezettségünk, vagy feléjük van kötelezettségünk, vagy feléjük is mindenképpen legalább annyi kötelezettségünk van. Úgyhogy én nem mondanám azt, hogy erre lehet egy, vagy nem tudom, nekem a személyes tapasztalatom az, hogy erre nem is lehet, és nem is érdemes egyfajta ilyen kőbevésett szabályt felállítani. Ez nagyon szervezetfüggő, és egyébként nagyon trénerfüggő. Hasznos, ha az ember ismeri magát, és tudja, hogy ABC helyzettel nem szeretek megküzdeni, vagy abban nem vagyok annyira jó, jobb vagyok DGE helyzetekben, és akkor magára is szabhatja ezt valaki, hogy minél jobb. Mert a végcél mégis az, hogy a tréning, vagy a képzés, vagy a folyamat, akár egy protokollírási folyamat, az legyen jó a benne résztvevőknek, mert akkor tudják hasznosítani.
Igen, és hát gondolom, azzal is kell számolni, hogy oké, hogy te ott vagy, de onnan te el fogsz menni, és hogy mit hagysz út magad mögött, igen, abban, igen, a szervezetben.
Milyen közeget, milyen hangulatot. És arra is volt már példa, hogy azt mondtam, hogy az a helyzet, hogy természetesen tök szívesen tartok mindenféle workshopot, meg nyilván az asszertivitás tréninget akár a munkavállalóknak, hogyha nekik ez oké, hogy legyen ilyen, mert akkor asszertívebbek lesznek várhatóan, és akkor az nyilván meg fogja a vezetőség érezni, vagy jó eséllyel, vagy remélhetőleg meg fogja érezni, meg minden egyéb workshopot is, meg előadást is, meg protokollt is szívesen írok, de azért ezt jó tudni, hogy ameddig ettől a vezetőtől nem válnak meg, addig ez egy örök visszatérő probléma lesz, és akkor mondták, hogy ja, hát azt tudja, hogy tőle nem fogunk megválni, mert stratégiailag nagyon fontos nekünk, és hát akkor itt el is búcsúztunk valójában. Tehát, hogy nyilván kérhettek volna ettől még tőlem mindenféle képzéseket. Nyilván lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez nem egy olyan jó business modell az én részemről, ezt így jelezni, de közben az is van, hogy szóval, hogy azért illúziókat nem szeretek árulni, és egy ilyen szituációban nyilván úgy is az van, hogyha ő nem hagyja abba, akkor változatlanul azok a munkatársak fognak elmenni, protokoll ide, meg workshop oda, meg előadás amoda, akik úgy érzik, hogy ezt így nem tűrik tovább, legfeljebb annyi fog változni, hogy sokkal hamarabb fognak elmenni, és nagyobb lesz a fluktuáció még annál is, mint amennyi most. Lehet persze, hogy ez hosszú távon hasznos, mert a cég előbb-utóbb rájön arra, hogy ez már tényleg nem éri meg neki, ahhoz képest, a stratégiai előnyhöz képest, amit az a vezető hoz neki, de hát nyilván ez egy annyira hosszú folyamat, hogy igen, hogy nem tudom megmondani, nem tudom azt megállni, hogy így ne vázoljam, hogy mi várható ezzel, vagy hogy mi az, ami tényleg hasznos lenne.
Ez tök jó, hogy mondtad, mert sokszor eszembe jut más típusú szervezeti problémákkal kapcsolatban is az, hogy egy csomószor illúzióban ringatja magát egy vezetőség vagy egy szervezet a probléma megoldásban, és ilyen mindenféle shiny látszat megoldásra próbálkoznak, meg workshoppal, meg értekezlettel, meg elvonulással, meg posztites, mit tudom én egy kicsit egyébként már így belebetegedtem az ilyen posztites dolgokba, hál' Istennek a Partizán már nem csinál ilyeneket annyira sokszor, mint régebben, de hogy, és ezt mindenki tudja, szóval nem hülye a munkavállaló, tehát nem nagyon lehet ringatni az embereket ilyen illúziókba sokáig, mert mindenki pontosan tudja, hogy úgy ülött, hogy van-e értelme, vagy úgy ülött, hogy ezt is ki akarja pipálni a cég, hogy felmutassa, hogy ők igen, csináltak egy ilyet, és aztán egyébként minden ugyanúgy megy tovább, és a problémáikat senki nem hallgatta meg, és ugyanúgy ott van az a toxikus fasz, vagy az a ember, aki szexuálisan zaklatja a nőket. Tehát, hogy ez tényleg nem is értem néha, hogy szervezetek, vezetőségek miért nem kezelik felnőttként a saját kollégáikat vagy munkavállalóikat, és miért gondolják, hogy ez tényleg bármire hatással lesz, hogy csinálnak egy 3 órás képzést vagy workshopot.
Igen, ez itt hevesen bólogatok közben, mert igen, ez tud nagyon frusztráló lenni, és ez nyilván a részvételen is amúgy meglátszik, tehát ez amúgy a tréner életét is egy kicsit nehezíti. Nyilván, ha az a kérés, hogy ennek ellenére tartsunk egy ilyet, akkor azt én legalábbis azt szoktam a szemem előtt tartani, így azt lebegtettem a szemem előtt, hogy biztos, hogy akármilyen is itt a közeg, akármilyenek a kollégák, akármilyen a vezetőség, lesz, amit tudom, 15 résztvevőből 3, akinek ez nagyon hasznos lesz, lehet, hogy nem ezen a munkahelyen, de akkor viszont ezt a munkahelyet hamarabb fogja otthagyni, hanem egy másik munkahelyen, vagy egyáltalán így az életében. És hát akkor őértük jöttem el.
Igen.
Adott esetben.
Ez mondjuk egy jó gondolat tényleg, hogy ilyen, hogy mondják, ez közvetettebb jó hatása is lehet adott emberekre legalább.
Igen.
És akkor, bocs, mondd.
Csak azt akartam még hozzátenni, hogy de amúgy pont a szexuális zaklatásra, tehát a munkai szexuális zaklatásra az nagyon igaz, hogy az azzal szembeni fellépést azt annál inkább lehet hatékonyan csinálni, ha minél többen követelik. Tehát, hogyha a munkavállalókban például az megerősödik, például azért, mert valamilyen oknál fogva, még ha nem is a legtisztább szándékból a cég, vagy a vállalat, vagy az intézmény megrendelt egy ilyet, és behozott egy ilyet, de ha legalább arra lehet számítani, vagy arra lehet építeni, hogy ez legalább megtörtént, és lehet hivatkozni, és aztán többen összefognak, kvázi szövetségesként azt várják el ezek után, hogy akkor ez így legyen is betartva, az mindenféleképpen hasznos, az mindenképp előrevívő, és erre is mondjuk hasznos lehet egy ilyen workshop. Még akkor is, ha az eredeti terv nem az volt, hogy ez tényleg valójában a vezetőség részéről, hogy ez most tényleg hozzon radikális változásokat, de pont ebben a témában a munkatársak összefogása és egyfelé jelzett igénye, szükséglete, esetleg követelése, az egy kulcskérdés tud lenni. Tehát azt meg tudja változtatni konkrétan a belső szervezeti működést. Nagy háborúk nélkül is akár. Tehát nem feltétlenül kell forradalmakat elképzelni.
A végére kicsit a jogász kalapodat szeretném, ha felvennéd, de csak azért, mert a tágabb ilyen jogorvoslati lehetőségekkel is akartam még foglalkozni ebben az adásban, mert ugye tudjuk, hogy egyébként a jog is szabályozza ezeket a kérdéseket, de hogy ezt mennyire megfelelően teszi, vagy mennyire jó gyakorlatokkal, az még szerintem fontos. Ugye a kicsit történeti áttekintés következik, hogy kezdjük ott, hogy az egyenlő bánásmódhatóság létrejötte, és az a körüli törvénykezések úgy néztek ki, hogy ez a 2003-as EBTK törvény hozza létre az egyenlő bánásmódhatóságot, és ez egy országos hatáskörű állami igazgatási szerv volt, aminek feladata az egyenlő bánásmód megsértése esetén tett panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése közpolitikai folyamatokban. Bevezette ez a törvény az egyenlő bánásmód követelményét a hátrányos megkülönböztetés tilalma helyett. Ennek volt 2006-ban egy módosítása, de aztán ez az egész ugye átalakult, ez az egész intézmény, és egészen 2021-ig működik ilyen formában, mert hogy akkor beolvasztották az Alapvető Jogok Biztosának hivatalába, és azóta a feladatait az egyenlő bánásmódért felelős főigazgatóság látja el. És ez azért fontos szerintem, mert ez a beolvasztás, ezt élesen kritizálta a TASZ is annak idején, hogy azt tapasztalták, hogy azóta, amióta ezt beolvasztották, sokkal kisebb intenzitással és rosszabb színvonalon látja el a feladatát ez a hatóság. Kicsit ilyen esetleges lett, hogy eldönti, hogy mivel akar foglalkozni, és nem feltétlenül garantált, hogy kivizsgálja el egyáltalán az adott esetet. És itt fontos megemlíteni a NANE Egyesületet is, akik 2003 óta lobbiztatok, hogy foglalkozzanak megfelelőbben, alaposabban a szexuális zaklatással, így a diszkriminációs ügyek kapcsán, és akkor itt megint átadom neked, hogy tekintesz vissza erre az intézményre, vagy mennyire van rálátásod arra, hogy jelenleg most hogy működik, tehát hogyha valaki jogorvoslatért akar fordulni a hatósághoz, akkor mire számítson, vagy mennyire van jól megfogalmazva akár jogban?
Hát ugye már az egyenlő bánásmódról szóló törvénynek a megalkotásakor az világos volt, hogy a jogalkotó nem nagyon akar a szexuális zaklatással foglalkozni, mivel a magyar törvényben az nem is volt benne. Tehát benne volt a zaklatás meghatározása, ami egy ilyen általános meghatározása arról, hogy nem szabad valakit bármilyen védett tulajdonsága miatt, vagy ahhoz kapcsolódóan, ami szintén föl van sorolva ugyan az egyenlő bánásmód törvényben, az úgynevezett védett tulajdonságok, azok tipikusan ilyen, hát általában valamilyen módon így elismert társadalmi csoportokat jelentenek, tehát már úgy értem, hogy elismert, hogy el van ismerve, vagy az egy specifikus társadalmi csoport, és ez lehet nemzetiség, lehet bőrszín, lehet nem, lehet szexuális orientáció, lehet családi állapot, házas, nem házas, gyerekes, nem gyerekes. Emlékem szerint 19 ilyen csoport hovatartozáson felsorolva, ami azért elég sok, és a 20. az egyéb. Tehát, hogy itt még arra is teret hagyott a jogalkotó. Ugyebár, hogyha egyszer csak így rájövünk, hogy valami más is még az egy ilyen azonosítható csoport a társadalomban, akkor az is legyen védve. És akkor az aklatása azt mondja, hogy senkit nem lehet kitenni semmilyen megalázó, sértő vagy támadó viselkedésnek a munkahelyeken ilyen csoport hovatartozás miatt, vagy ahhoz kapcsolódóan. Ami érdekes a törvényben az, hogy elismeri, hogy nem feltétlenül szükséges az, hogy valaki ezt így is élje meg, tehát nem szükséges hozzá halálosan traumatizálódni, az is elég, hogyha egy átlagos ember számára az a fajta viselkedés valószínűleg sérelmesnek vagy megalázónak minősülne. És ezt így lehet is jogalkalmazni, tehát hogy erre van ugye az általános személynek a fogalma az, meg az általánosan elvárható viselkedésnek a fogalma az egy elég gyakran használt fogalom a jogban, mindenféle módokon, a büntetőjogban is, a polgárjogban is, tehát hogy a jogazda gondossága például, hogy egy átlag ember, akire így valaki másnak a java rá van bízva, hogy annak így hogy kell vigyázni rá, arról van egy ilyen elképzelésünk, arról is van egy általános elképzelésünk, hogy hogy mit tudom én, hogy mit csinálna egy normális ember, hogyha valakit lát az úton, aki segítségre szorul, és akkor innen tudjuk, hogy a cserbenhagyás az cserbenhagyás, mert hogy nem ment és nem segített neki. Szóval, hogy van egy ilyen képünk arról, hogy egy normálisan működő átlag ember az hogyan működne ezekben a helyzetekben, elkövetőként is, meg áldozatként is, és akkor ehhez elég mérni a sérelmet. És akkor ez így megvolt, és nem volt benne az, hogy szexuális zaklatás, és azt már nemzetközileg régóta, nagyon régóta tudtuk, hogy a szexuálist azt ki kell specifikusan mondani ahhoz, hogy világos legyen, hogy az sem szabad, mert mint ahogy a nők elleni erőszakoknál mindig következetesen szokott lenni, ha csak általánosságban beszélünk róla, akkor az a dolog, amit a nők ellen követnek el abban a kategóriában, testi sértés, becsületsértés, rágalmazás, tetleges becsületsértés, nem tudom én, szexuális kényszerítés, mit tudom én, kényszerítés, ugye azért van külön a szexuális kényszerítés, ha nincsen specifikusan kimondva, hogy, az, hogy annak a nők által tipikusan megért formája is amúgy egy specifikusan büntetendő vagy elítélendő cselekmény, akkor az így nem lesz valahogy sem elítélve, sem büntetve. És ezért aztán sajnos elég sokáig kellett lobbizgatni ahhoz, hogy bekerüljön az a bűvszó, hogy szexuális. Ez az egy szó került bele ahhoz. Hogy is van a mondat, hogy...
Itt van előttem, igen, pont, hogy zaklatásnak minősül az emberi méltóságot sértő szexuális vagy egyéb természeti, igen, magatartás.
Igen, tehát az egyéb az mindenki számára világos volt, a szexuális az nem volt, igen, nem volt egyáltalán említésre méltó. Na szóval, hogy így ezt elég egyszerűen oldotta meg a jogalkotó akkor, amikor már ezzel kapcsolatosan teljesen lejárt az Európai Uniós direktíva átültetésének a határideje, és maga a szöveg is egyébként nyilván az Európai Uniós direktívának egy fordítása, tehát ennél fogva nem hiányzik belőle olyan sok minden ahhoz, hogy alkalmazni lehessen. Ugye a nagy probléma az volt ezzel a törvénnyel, ugye, hogy ez nem egy büntetőjogi tényállás, ez a munka világára vonatkozó jogszabály, és azon belül is csak korlátozott munkahelyekre vonatkozik, bizonyos méreten munkavállalói számon felüli munkáltatókra, állami intézményekre. Tehát, hogy voltak korlátai, ahol használni lehetett, és a másik korlátja az az, amit már akkor is nagyon nehezményeztünk, és azóta is nehezményezek én személy szerint, most már kevesebbet foglalkozunk ezzel így szervezetileg, de én személyesen azóta is ezt problémának találom, hogy a szankciókban nem az van, hogy az érintetnek bármilyen kártérítést kellene fizetni, hanem egyfajta pénzbírságot lehet kiróni többek között, nem muszáj, tehát lehet mást is, itt is vannak enyhébb szankciók, de a pénzbírságot az állam kapja. És hogy ezt már akkor is lehetett tudni, hogy tekintettel arra, hogy ezek az érintettek, ezek általában súlyos pénzektől esnek el azáltal, hogy őket szexuálisan zaklatják, és ezért adott esetben kénytelenek fölmondani, mert nem bírják azon a munkahelyen. Kénytelenek átmenni egy másik pozícióba adott esetben a munkahelyen belül, vagy átkérni magukat, ami esetleg nem fizet olyan jól. Esetleg kénytelenek betegszabadságra, vagy fizetés nélküli szabadságra menni, mert annyira rosszul érintette őket, mert annyira traumatizálta őket az, ami történik velük is, amivel a munkahely nem kezd semmit. Előfordulhat, hogy ilyen-olyan segítőkre van szükségük, terápiára, vagy bármilyen egyéb segítségre, pszichoszomatikus megbet. Tehát, hogy ez egy költséges dolog az áldozat számára. És ezt soha senki nem ismeri el. És ennél fogva ez egy teljesen igazságtalan megoldás, hogy az ő költségeit ilyen formában ezen a jogszabályon belül ne ismerjék el, és ne lehessen megállapítani. Akkor még nem volt ez, hogy sérelemdíj Magyarországon, tehát ez egy azóta Magyarországon azóta létrejött új jogintézmény. Egyébként polgári jogi igényt lehetett akkor is támasztani, tehát a nem konkrétan anyagi kiadásokkal kapcsolatos anyagi nehézségeket is lehetett valamilyen módon nevesíteni egy igényben. De most azóta, hogy van egy ilyen nevű, hogy sérelemdíj, azóta ezt egy kicsit könnyebben tudják azonosítani a jogalkalmazók, hogy mit is kell ezen érteni. Tehát, hogy ez nem feltétlenül olyasmi, amiről számlát tudok hozni. Uh-huh. Mert nem tudom, van egy olyan bolt, ahol betárazzák nekem, hogy az én álmatlanságom például, ez mennyibe kerül, vagy mennyit ér. Tehát, hogy most már ez könnyebb, de nem építették bele sem akkor az akkori lehetőségekkel, sem azóta a sérelemdíjjal, mint lehetőséggel nem építették bele ebbe a törvénybe. Tehát, hogyha valakinek van ilyen igénye, vagy szükséglete, akkor ezért egy újabb külön pert, vagy egy jogi eljárás kell indítania. És ez már akkor is világos volt. Tehát gyakorlatilag, nem tudom ezt, hogy kell mondani magyarul, unincentivizálva vannak az áldozatok, vagy hát le vannak valamilyen módon el van érve, hogy ne legyen a nagyon érdekük belemenni, egy amúgy egyáltalán nem kellemes, és nem könnyű jogi eljárásba, ahol nekik valami olyasmit kell majd valamilyen módon bizonyítani, főleg, hogyha nincsenek kollégák, akik kiállnak mellettük, és akik szintén el tudják mondani, hogy igen, velük is ezt csinálta, mert általában vannak ilyenek, csak nem biztos, hogy előjönnek, hogy tipikusan egy olyan dolgot kell neki majd ott valamilyen módon legalább erősen valószínűsíteni, mondjuk, vagy bizonyítani a nem bírósági eljárásban adott esetben valamennyire enyhébb módon, enyhébb teherrel, bizonyítás teherrel, de mégis, hogy ami tipikusan nem a nyilvánosság előtt szokott zajlani. Bár nyilván lehetnek neki ilyen tényszerű nyomai, mert érkezhetnek SMS-ek, jöhetnek képek, lehetnek hangüzenetek, vagy lehetnek olyan telefonhívások, amiket nem töröltem ki, hanem csinálgatom újra meg újra a screenshotokat róla, hogy már megint 5-ször hívott ma, mert ugye ezek egy idő után eltűnnek, de hogyha nem tudta előre, hogy neki így bizonyítékokat kell gyűjteni, akkor lehet, hogy ez nehezebb neki. Tehát az egy nagy hibája, hogy nincsen ez beépítve, hogy itt ezen a törvényen és ezen az eljáráson belül az az intézmény, amelyik jogosult ennek a törvénynek az eljárását így megvalósítani, az megállapíthat valamiféle kártérítést, nevezzük akármilyen néven, az érintett számára. És akkor ehhez képest még most tovább nehezedett azzal, hogy az egyenlő bánásmódhatóság ugyebár megszüntetésre került, és helyette az állampolgári jogok biztosának hivatalának az egyik osztálya foglalkozik ezzel. Ez egy elég ismert jelenség, egy ilyen jelzésértékű gesztus általában, amikor így minisztériumok vagy más intézmények alá betagoznak így osztály szintre egy témát, akkor így lehet tudni, hogy ja, szóval, hogy akkor arról van szó, hogy ezt így hanyagoljuk. És ugyanezt történt itt is. És egyébként nekünk annak ellenére, hogy eléggé nagy elismeréssel tudok én személy szerint nyilatkozni anno az egyenlő bánásmódhatóságnál dolgozó jogászokról, akik ezeknek az ügyeknek a kivizsgálásával voltak megbízva, vagy erre voltak hivatottak, mert igen, igyekeztek tényleg nagyon alaposak lenni, és hoztak nagyon megalapozott és nagyon jó döntéseket, és ezek gyakran voltak áldozatbarát döntések, tehát hogy helyt adtak. De összességében véve már akkor is elég nagy problémánk volt azzal, hogy nem jelenik meg annyi szexuális zaklatás ügy egyértelműen, mint amennyi megjelenhetne, és hogy ezért mondjuk a hivatal tehetne többet, hogy megjelenjen. Tehát felvilágosítással, tájékoztatással, helyszíni kirándulásokkal, helyekre, előadásokkal, és így tovább, és így tovább. Tehát már akkor sem voltunk egészen elégedettek, hát most erről nyilván nem is beszélhetünk még annyira sem. És hogy ilyen körülmények között, amikor az ember egy olyan intézményhez fordulhat, ahol egyáltalán nem is biztos, hogy bárki előveszi, vagy sorra kerül az ő ügye, vagy hogy nem valami egészen hát felületes hárítást kap azért, hogy miért nem vizsgálják ki. Ugye a másik alternatíva nyilván az a bírósághoz fordulás, mert hogy minden, nyilvánvalóan minden munkahelyi sérelemmel kapcsolatban lehet bírósághoz fordulni természetesen, de a magyar bíróságoknak a pedigréje, vagy nem tudom, az eddigi teljesítménye a szexuális zaklatás ügyekkel kapcsolatosan, hát elég síralmas. Úgyhogy én nem, nyilván attól függ, hogy valaki hogy van, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy így látatlanban bárkit arra biztatnék, hogy hát semmi baj, adja be a bíróságra, és akkor majd minden rendben lesz, biztos, hogy kell hozzá erő, biztos, hogy kell hozzá, amúgy jó, ha van hozzá sok bizonyítéka, biztosan kell hozzá pénz, egyáltalán nem lehet benne biztos, hogy utána ő fog sérelemdíjat kapni, és annyit, amennyi mondjuk fedezi a kiadásait, még az effektív, konkrét jogi kiadásait is akár, vagy ilyesmi. Szóval, hogy mindenféleképpen érdemes körbejárni ezt a témát nagyon alaposan, mielőtt valaki ilyen jogi útra akarja ezt terelni. Az állampolgári jogok biztonsághoz, a hivatalhoz fordulása az nem kerül, tehát azt nyilván érdemes megpróbálni, mert legfeljebb az történhet, hogy kap egy elhárítást, vagy egy elutasítást, amit nyilván meg kell emészteni akkor, de, és itt egy picit így eszembe jut az, amit mondtál az elején még arról, hogy a nőknek fontos volt, az érintetteknek fontos volt, hogy kitehetik a nyilvánosságba, tehát például ezek a bejegyzések, posztok, blogbejegyzések, amik akkor voltak, hogy ennek volt egy ilyen feladata, hogy ezt én most kitehetem, és mások látni fogják, és ezáltal a megélésem validabbá válik valamennyire. És én szerintem ennek van ereje. Nyilván nagyon fontos, hogy ne menjen át áldozathibáztatásba, de hát természetesen mégis csak az van, hogy tipikusan addig nem lehet fellépni egy sérelem ellen, amíg nem tudunk róla. Tehát valahogy, valamilyen formában érdemes valakit értesíteni róla, a nagyvilágot, vagy a közvetlen környezetet. Azt érdemes tudni persze, hogy mondjuk a szexuális zaklatás esetekben, meg egyébként általában más szexuális vagy szexualizált visszaélések, vagy támadások esetében is, erőszakok esetében is, az érintettek, az áldozatok szólnak. Tehát az egy tévhit, hogy nem szólnak. Nem biztos, hogy olyan formalizált módon szólnak, ahogyan egyesek szeretnék elvárni, de ez nem kéne, hogy akadály legyen. Ha tudna gördülékenyen tovább menni egyik szólástól a másikig az eset, és azok nélkül, az akadályok nélkül, amit mesterségesen állít eléjük mindenki, a közvetlen környezet, a tágabb környezet, a hatóságok, a bíróságok, akkor nem lenne érdekes, hogy kinek szólt először. Tehát, hogy ez egy akadályverseny, amiben nem az a kérdés, hogy szólt-e, hanem az a kérdés, hogy melyik falat sikerült elég vastagon fölhúzni ahhoz előtte, hogy ne tudjon rajta áttörni. Úgyhogy ez is egy ilyen dolog, hogy adott esetben, hogyha valaki odafordul az állampolgári jogok biztosának a hivatalához, akkor legalább az az érzése megvan, hogy oké, tettem valamit magamért, amit akár azt is megtettem volna, hogy nem teszek, és akkor lehet, hogy rosszabbul érezném magam.
Nagyon köszi, és az is volt még ebben a MeToo kampányban, meg az összes ilyen típusú megmozdulásban, amikor emberek bátorságot éreznek arra, hogy kitegyék a történetüket, hogy ez egy ilyen nagyon erős pillanata volt szerintem a női szolidaritásnak is, ami tényleg, hogyha minden maszlagot, meg egyéb backlash-t, meg hülye reakciót leszedünk az egész MeToo-ról, vagy hogyha a MeToo-ról magát ezt a szót is leszedjük, hogy MeToo, és egyszerűen csak erre gondolunk, hogy mi történt tulajdonképpen, vagy mi történik ilyen helyzetekben, és hát nyilván a Partizánon is, meg egyéb helyeken is rengeteg visszaélés történettel találkozunk, meg foglalkozunk. De hogy az nagyon jó, vagy fontos szerintem arra emlékezni, hogy ezek a pillanatok nagyon fontos, megerősítő pillanatok is. Nem feltétlenül csak az áldozatok számára, de a társadalom számára, vagy így egymás számára, hogy lehet meghallgatni, megérteni, elismerni a másiknak a történetét. Nem kell megoldani, nem kell hozzá, nem tudom akkor kitalálni, hogy ezt hogy tudja ő végigvinni valami jogi szinten, de hogy ez történt, és hogy ez volt, és nagyon sokan vannak ilyen helyzetben, mindenféle szervezetekben, helyekben, iskolákban, és egyszerűen csak ennek a pillanatnak a megélése, vagy elismerése, hogy ez egy fontos pillanat volt, ez is, a MeToo is egy fontos pillanat volt, meg az összes többi ilyen pillanat, amikor felfigyelünk ezekre, az nagyon fontos pillanat.
Abszolút, és én azt gondolom, hogy a megoldás is mindenféleképpen ebben a két dologban van, a szolidaritásban, és abban, hogy ezáltal a megélés által, hogy el tudtam mondani, elismerik, elhiszik, elfogadják, az ezáltal, és amúgy ezt lehet célirányosan is tanulni, nyerhető asszertivitásban. Tehát, hogy a szövetségesek, akik szolidarisak egymással, és azt erősítik, és lehetővé is teszik, és elősegítik egymásban is, hogy asszertívek lehessünk ezekkel a visszaélésekkel, vagy a visszaélőkkel szemben, ez az, amitől létre tudnak jönni változások. Akár jogi változások, akár a jogalkalmazásbeli változások, de az tényleg úgyis csak a legutolsó állomás, amit emberek ilyen téren szoktak akarni használni. A közvetlen környezetünkben azok a változások, hogyha van a környezetemben egy szexuális zaklató, akinek mondjuk a modus operandi az, hogy állandóan, nem tudom, így átöleli a vállait egyes nőknek, anélkül, hogy ezt akarnák, vagy így kérnék, és ez nagyon kellemetlen, és nem is csinál semmi mást, hogy ezzel én igenis föl lehet lépni csoportosan egy határozott határállítással. És ezt a határállítást be lehet gyakorolni, és ennek a föllépésnek van jogalapja, és meg lehet csinálni, és nem lehet kiszorítani azt az egy személyt, aki ezt megteszi azért, mert szolidárisak vagyunk vele, és mindannyian megtesszük. És ez nagyon nagy erő.
Így. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.